úgy készültem, hogy egy kicsit beleéltem magam ebbe a házasság hetébe a héten, mindenből az csepegett, és lehet, hogy nem rossz ez valahol, csak ne legyen ez rutin, meg ne legyen formális, hanem tényleg az Úr szerinti házasságnak legyen súlya, hangsúlya az életünkben, és örülök, hogy sok bizonyságtevés elhangzott a televízióban is ezzel kapcsolatosan élő keresztények szájából, szívéből, és ez azt jelenti, hogy Isten meg akarja erősíteni a mi időnkben is a házas életnek, a házasságnak a fontosságát, és ezen belül, vagy ezt körülvéve a szeretetnek, a győzelemnek, a hitnek és a reménynek az erejét, amelyről majd néhány gondolatot fogok megosztani az ige alapján a testvérekkel. Engedjék meg a testvérek, hogy olvassuk fel Isten igéjéből a Korintusi levél első levélnek a 13. részét. Igaz, hogy a héten olvasgatták a testvérek, de hadd olvassuk még fel, és erősítse meg az Úr bennünk ennek az üzenetét. Tehát Korintus beléhez írt első levél, a 13. rész, és fönnállva hallgassa a gyülekezet. Isten igéje a következőképpen hangzik. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a pengő érc vagy a pengő cimbalom, és ha profétán is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, a testem tűz halálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeret, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is ismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Imádkozzunk. Istenünk, Urunk, Te adtad szolgádnak szívébe, szájába, tollába ezt az üzenetet. Elevenítsd most meg, hogy számunkra élő, aktuális, valós üzenet lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy szívénket vizsgálod, és be akarod tölteni áldásoddal. Amen. Egy kis áttekintést tettem, amikor készültem erre a szolgálatra, és a már testvérek által is, egyesek által, akik az áhítatot, a vezérfonalat olvassák, olvasgatták a hét folyamán, hogy minden napra ki volt emelve egy-egy gondolat ezeknek az ígéknek az alapján, és valahol hangsúlyossá tették a testvérek, akik szerkesztették ezt a témát, hangsúlyossá tették azt, hogy mire kell odafigyeljünk különös módon. Az az igazság, hogy amikor egységesen és átfogóan nézünk dolgokat, akkor sokszor elveszítjük a figyelmünk elől, elveszítjük azokat a hangsúlyokat, amelyek szükségesek néha a részletekben, akár legyen az házasság, testvérszeretet, gyülekezeti élet, és maga az Istennel való kapcsolatunk és közösségünk. És szükséges, hogy néha egy-egy gondolat mellett időzzünk többet, nem azért, hogy fölülemeljük az egyetemesnek, hanem azért, hogy belemélyüljünk és belekapcsolódjunk és beleoltódjunk abba a közegbe, amit Isten készít a mi számunkra, hogy megélhessük a mi hit életünket, hívő életünket. A vasárnapi gondolatként azt hozták a testvéreink, hogy a házasságnak is legfontosabb közege, mármint micsoda? Hát ez a csodálatos ige, ez a csodálatos szeretet himnusz, ez a csodálatos szeretet légkör. Az énekíró úgy fogalmaz, ó, szeretette égi fény, szívemnek napja vagy. Nem nagyon találkoztam még normális emberrel, aki ne azt mondta volna, hogy szeretetre vágyik. Általában az emberek szeretetre vágynak, és az már valamilyen borzasztó rendhagyó vagy rendkívüli eset, amikor azt mondja valaki, hogy nem kell a szeretet. Bár előfordul velünk is, hogy köszönöm az ő szeretetéből, vagy gyermekkorban ugye megtörténik az, hogy azt mondja a gyermek, hogy nem is szeretlek, ne is szeress, ugye? De ez mind a bűnnek a következménye az életünkben, a romboló, a sátánnak a szétziláló, szétdobáló, diaboloszos jellege az, hogy ilyen előfordul az életünkben. Természetesen a gyerek nem szokta ezt komolyan gondolni. Mi sem szoktuk komolyan gondolni. Megszállott ember gondolhatja ezt komolyan, illetve nem gondolja, hanem fogja annak a lelkületnek, szellemiségnek, démonikus erőnek, ami őt fogva tartja. Testvéreim, lehet, hogy most, amikor a házasságról beszélünk, akkor többről beszélünk, mint házasság. Mert mondhatná valaki, hogy a házasság, akik házasságban élnek, az jó, azt tanulják meg, legyen egy kis kódexok erre nézve, na de aki nem él házasságban, vagy már nem él, vagy még nem él, azokra mi vonatkozik? Nem vonatkozik a szeretet? Egy kicsit olyan ügyesen fogalmaztak itt a testvérek, azt mondja, a házasságnak is legfontosabb közege, ebben sejtetik azt, hogy másnak is a legfontosabb közege, tehát más életformának, más közösségi formának, más kapcsolati formának is közege kell legyen a szeretetnek, a légkör, a szeretetnek a himnusza. Kicsit gondolkozunk, hogy a szeretet mi is lehet. Most tudományos szinten is hallottam nagyon sok helyen már, hogy a definíciókkal van gond. Ugyanis az emberek most egy kis puskát előveszek, mert azért a memóriám az nem olyan, főleg már mikor az ember a 65. évét betölt, akkor már kezd egy kicsit kopni, de addig se volt olyan nagyon jó, ez oké. Úgyhogy majd egy kicsit fogok egy-két dolgot itt behozni a jegyzetemből. Ugyanis visszatérve a szeretetnek sincs igazi definíciója, mert nem lehet megfogalmazni, nem lehet definiálni a szeretetet sem. És más sem lehet. Próbálkoznak az emberek, de amikor arra jönnek rá a tudományban is, hogy egy adott fogalomnak 10-20-100 ezer definíció születik, és mindegyik csak egy aspektusát tudja igazán körvonalazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a szeretetről sem lehet egy konkrét, behatárolt definíciót létrehozni. Bár a Bibliában minden benne van, és a Biblia mégis úgy hozza János apostolon keresztül a szeretet kérdését felénk, mint ami... Tehát az ő levelében azt mondja, hogy az Isten szeretet. Tehát amikor a szeretetről beszélünk, és nem ilyen nagyon szlengen, vagy mindennapos fogalomként, akkor nem másról beszélünk, mint magáról Istenről, mert Isten a szeretet. Isten maga a szeretet. És Jézus Krisztusban is a szeretet valóságos, megfogható személye jött hozzánk. Tehát amikor Pál apostol ezt leírja, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Istent, Istennek magának a jellemét, Istennek magának a személyét is hozza ebben a csodálatos, szép igében, leírásban, himnuszban. Aztán sok mindent lehetne, a Biblia nagyon sok helyen mutatja a szeretetnek a gondolatát, fogalmát, már az Ószövetségben. Természetesen egy Ószövetség ember másképpen érzékelte, egy Új Szövetség ember megint másképpen érzékeli, egy újjászületett hívő ember megint másképpen értelmezi, vagy érzékeli, jobban mondva. Függ attól, hogy milyen lelki állapotban vagyunk és hol vagyunk. Ugye a napot sem egyformán érzékelik a különböző égtájakon, vagy különböző területeken, vagy különböző szituációkban, és ugyanarról a napról beszélünk, ugyanarról a napról van szó. A szeretet is ilyen. De egyet tudunk, testvéreim, hogy a szeretet Isten jelenlétébe visz bennünket, Isten jelenlétébe, ha szabad így mondani egy kicsit ilyen nem biblikusan, de mégis, hogy benne fürödni Istenben, benne fürödni az ő jelenlétében. És valahol a próféták, valahol az apostolok, valahol az első hívők, az első keresztények ezt élték át, hogy az Isten jelenlétét olyan szinten, mint ahogy énekeltük is, csodálatosak ezek az énekek, hogy azt érzékeltetik, hogy benne vagyok az Isten jelenlétébe. És nem tudnék betelni vele. De Dávid is így fogalmaz, hogy mint szarvas úgy kívánkozik az én lelkem a víze, az élő Isten után. Hát ez nem más, mint azt a szeretetet megélni igazán, ahol minden alól föloldozva vagyok, minden tisztátalanságtól már mentes vagyok, mert az Isten jelenléte ezt tudja elvégezni az életemben. Ezt tudja elvégezni egy Ézsaiás életében, ezt tudja elvégezni egy Dávid életében, amikor megvallja bűneit, ezt tudja elvégezni a pogány százados életében, hogyha felismeri Krisztus jelenlétét, legyen az a kereszten éppen a legtragikusabb pillanatokban, a legdrámaibb körülmények között, és a te és az én életemben is, testvérem, a szeretet ezt tudja elvégezni, hogyha felismerjük Istent, ha felismerjük az Urat, ha felismerjük az élő Istent, akkor ez történik. Egy picit átfutok most akkor a heti gondolatokon. Hétfőn így kezdődött, szavakból ritkán épül szeretet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szól, a kis szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. A lélektelen szó, a formális szó, amelyik nem hordoz üzenetet, amelyiknek nincsen lelki mélysége, az csak valamit produkál, valami jelenséget produkál. Ugye tudjuk a zenébe, hogy vannak az örejek, meg a zenei hangok, van különbség a kettő között. Van különbség a vallásos szólamok között, és van különbség a lélekből fakadó őszinte szavak között. Óriási a különbség. Ne szóval szeressetek, mondja Pál apostol. Nem is Pál apostol mondja, hanem azt hiszem, hogy János apostol. Aztán a másik gondolat, szeretet nélkül kárba vész, ... Ha profétálni is tudnék, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ezzel a gondolattal találkoztunk kedden, akik olvasták a Száhítatot. Isten családjában minden életsíkon az egyenesség, átlátszóság, egyértelműség kell, hogy saját elvárásunk legyen. Lehet, hogy némelyek számára ezek a dolgok, szabályok túl keményeknek tűnnek, és azt mondják, hát akkor nem is érdemes házasságban élni, meg nem érdemes ilyen kapcsolatokat teremteni, meg nem érdemes belemenni mindenféle ilyen elköteleződésbe, mert hát akkor ezeket be kell tartani, akkor itt csak egyenesen lehet, és csak egyenesen lehet. Az Isten gyermeke csak egyenesen járhat, és ha mégis görbén jár, ha mégis sántán jár, akkor jönnie kell ahhoz, aki kiegyenesíti az utunkat, kiegyenesíti a lényünket, a szívünket. Szerdán már arról volt szó, hogy a türelemről felismerhető szeretet. Milyen koldus az, akinek nincs türelme, mondja Shakespeare. Hát nem lassanként gyógyul be a seb. Ugye testvéreim, voltunk némelyek már bizonyos orvosi kezelésen, műtéteken mentünk át, stb. Ugye kell türelem hozzá, hogy a gyógyulás beálljon. És a lelki válságainkban is kell gyógyulás. És ezért jó, hogyha szeretettel fordulunk egy-egy testvérünkhöz, egy-egy barátunkhoz, egy ismerősünkhöz, vagy családtagunkhoz, és nem utolsó sorban a hitvesünkhöz, hogyha megsebződött, hogyha sebb van. Sokszor nem érzékeljük ezt, hogy a gyógyuláshoz kell hosszú idő. És a hosszú időt békében és megnyugvással csak úgy tudjuk, ha van türelem, ha megterem bennünk a türelem. A szeretet kitermeli, ki tudja termelni ezt az életünkben. Csütörtökön arról volt szó, hogy tenni vagy nem tenni az itteni, ezt, igen, tenni vagy nem tenni, ez itt a kérdés, tenni vagy nem tenni. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Hát igen, ez nagyon jó kérdés, ugye, hogy nem tenni, nem a magunk haszna legyen az első. Ez nagyon nehéz kérdés. Amikor azt mondjuk, az egész világ ellenünk van, és mindenki kihasznál, és még én is tegyek rá egy lapáttal, hogy még magamtól eltaszítom talán a lehetőséget, a nagy pillanatot, és sajnos, hogy még a házasságon belül is előfordulhat, hogy önző leszek, magam hasznát keresem. Szakemberek erről beszélnek, hogy a házasságnak a kudarcai itt történnek, amikor én magam akarom kiélni a házasságba elhelyezett áldásokat, és nem megosztani akarom elsősorban. Nem a másikat akarom boldogítani. Hát az Úr kegyelmes, és ad ehhez bölcsességet. Azt mondja itt a kis bölcsmondás, amit odaértek a testvérek. Most találd ki, hogyan mutathatod ki a szeretetedet. Most találd ki. Sokszor kreatívnak kell lenni, ugye? Hogy kimutassa. Nem elég csak magunkban, gondolatban szeretni a másikat, hanem valamilyen megfogható módon ki kell fejezni. Mert most testben vagyunk még, tér és idő korlátain belül vagyunk. Az a baj, a hívő embernek egy óriási nagy buktatója ez, hogy amit szellemi módon kell érteni, azt mindig testi módon akarja megérteni. Amit meg testi módon kellene megtegyen, azt mindig elszellemesíti. Pedig ez nem jó, ha összecseréljük ezeket a dolgokat. És a szeretetet is, ahol konkrétan kell, materiálisan, anyagként, időként, kapcsolatként megjeleníteni, ott ne elméleti szinten próbáljuk azt tenni, és ne szellemi, ne mondjuk azt, hogy hát az Isten szelleme, ő ott van, ő majd azt elvégzi, amit kell, hanem mondjuk azt, hogy igen, kész vagyok az áldozatra, mert Isten nem más tett, amikor elküldte az ő fiát, és a Golgatai keresztre küldte, engedte, mint tényleg fizikai módon is elébe adta az emberiségnek, hogy itt van az én szeretetem. Itt van az én szeretetem. És nem azt mondta, hogy ha ti ilyenek lennétek, meg olyanok lennétek, meg ha elfogadnátok a fiamat, akkor én lehet, hogy valami nagy dolgot tennék, értetek, hanem azt mondta, itt van a fiam, azt tesztek, valamit akartok. Vannak időszakok, pillanatok, amikor pazarlónak kell lenni, amikor az értékeinket is oda kell adnunk, le kell mondanunk a másiknak a boldogulásait, a másiknak az öröméért, a másiknak a jó, kellemes érzéseiért, hogy én úgy látom, hogy talán eltékozolja. Van rá példa. Tékozló fiú atya így járt. Odaadta és eltékozolta a fia. De egy biztos, hogy megmaradt. Előtte és meg utána is. Az a szeretet, amivel szerette az ő fiát. Házasságban, családban, gyülekezetben, nemzetben. Eljutunk mi idáig? El tudnánk jutni idáig? Mert a szeretet, ha működik, az ilyen. Mindent elfedez, mindent hisz, és mindent remél, és mindent eltűr. Na hát itt kiüti a biztosítékot azért már az emberben, ugye? Néha-néha, még bennünk is, hogy hát azért jó, de szoktuk mondani, de mindennek van határa azért, ugye? Azért már mindent nem fogok elnyelni, benyelni. Azért most tudod, most itt a határ, kész. Hát az ige meg ezt mondja. Na most testvéreim, akkor föl kell venni a munkát, és ezen dolgozni kell. Az ige ezt mondja, a közvélemény ezt mondja, az emberek ezt mondják. A nagynéni, nagybácsi, barát, testvér, rokon ezt sugallja, akkor mi? Mi legyen? Hogyan legyen? Hát, akik kegyesen akarnak élni, mondja az ige, de akkor mondanám itt, akik kegyesen akarnak élni, azok az ige szerint fogják értelmezni. És megtanulnak veszíteni is. Megtanulják az önön renoméjokat háttérbe. Az önön tekintélyöket is háttérbe engedik. Mert inkább elfedezik a másiknak azt, ami rossz, ami nem jó. Mert Jézus Krisztus is ezt tette. Fölvette a mi bűneinket. Az összes ember, aki létezett és létezik és létezni fog ezen a világon, az összes ember szégyenét, mocskát, bűnét fölvette, és kiállt a porondra, hogy szabad így fogalmazni. Kiállt a világ mindenség látókörébe, és ott történt az elítéltetése. Ott történt az, hogy még maga az atya is egy pillanatra elfordította az ő orcát. Ott történt az, hogy az elhagyottságot meg kellett élnie, mert el akarta fedezni a te bűnödet, az én bűnömet. Talán arra int most az ő szeretete, hogy valamit próbáljunk mi is elfedezni. Tapasztalatból mondom, hogy nem könnyű. Sokszor még házasságon belül sem könnyű. Aztán rokonokkal kapcsolatosan, barátokkal kapcsolatosan, munkatársakkal kapcsolatosan meg még nehezebb. De ad az Úr erőt. Most olvastuk fel azt az erőforrást, azt a kiapadhatatlan forrást, amelyből lehet mindig meríteni. Fogyó eszköz, de mégsem fogy el, ez rövid ez az igevers, azt mondja, szeretet soha el nem múlik. Tényleg kiapadhatatlan ez a forrás, ugye? Mióta merítik már belőle az emberek? Embermilliárdok, és nem fogy el, és nem fog elfogyni. Majd csak csodálni fogjuk a mennybe, amikor ott leszünk, hogy ez a szeretet forrás mekkora és milyen örök. Mert ott szeretetben fogunk élni, ez nem kérdés. Mert miért is? Mert azt mondja itt az ige, most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Hát azért is legnagyobb, mert a szeretet nem fog elmúlni e világ elmúlása után sem. Hát azért a hitre nem lesz szükség, ha szemtől szembe látjuk már az Urat. Ott leszünk a trónnál, ott már nincs szükség arra, hogy jaj, elhisszük, hogy a jó Isten így vagy úgy. Nem. Ott szemtől szembe, teljes lényünk kitárva, és az ő magasztos lénye is kitárva előttünk, ott nem kell már hinni, reménykedni sem kell. De ezek nagyon fontosak ezen a földön, mert ezen a földön még szükség van arra, hogy az igazaknak reménysége öröm. Tehát ahhoz, hogy az örömöt megéljük, sokszor reményben kell ezt megélnünk. Az emberek is próbálkoznak sok mindennel. Tegnap is hallottam televízióban egy érdekes kis elmérkedést, hogy hát ugye a magyarok főleg milyen pesszimisták és mennyire nagyon sokszor depressziós és stb. Helyzetbe kerülünk, mert nem jól állunk hozzá a dolgokhoz. Mondják ezt kicsit világ, nem úgy kicsit, hanem egészen világias gondolkodásban. Mert ugye valaki, és az idézet az így, körülbelül a szabadon fordított idézethez így hangzik, hogy valaki épít házat azért, hogy boldog lehessen. És felépít a házat, és lehet, hogy boldog is lesz valameddig. Másik boldog akar lenni, és azt mondja, hogy én boldogan akarom fölépíteni ezt a házat. Aztán volt egy olyan felmérés is, hogy a legcsodálatosabb autótípus is csak néhány napig teszi szenzációsá boldoggá az embert, ha megszerzi. Lehet, hogy a testvérek is le tudják mérni, ha nem is valami fantasztikus márkát tudtak megvásárolni, de valamilyen célt elértek, ugye, hogy olyan hamar elpárolog ez. Az igazak reménysége pedig öröm, és hozzátenném, hogy elmúlhatatlan öröm. Örök öröm. De csak az igazaké. Akkor hol is a gyökere és a titka az igazi örömnek? Abban a reménységben, amely a megtisztult, az Istennel kibékült szívből fakad. Abból a szívből, akinek kapcsolata van már az élő Istennel. Aki eljutott a forrásig. Aki már tényleg még nem látja a második lépést, a harmadik lépést, de hitben megmeri lépni. De reménykedik abban, hogy amit Isten ígért, az valóság az ő számára. És a hit, ha lehet néhány szót még szólna a hitről, a szeretet által működő hit, mondja a Galatáknál, 5. rész 6. verse, nem akarom most húzni az időt ezzel, de ott megtaláljuk, hogy a szeretet által működik a hit. Tehát a szeretet gerjeszti a hitet, a hit pedig bekapcsol a szeretet forrásába, az öröm forrásába, az Isten lényének a forrásába, és mint egy tankolás, föl tudunk töltődni. És ezért jövünk az Isten színe elé, és ezért jövünk közösségbe. Mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy ha közösségbe jövünk, akkor Isten színe elé jövünk. Ha világosságban járunk, közösségünk van egymással. Jézus Krisztusnak vére megtisztít minden bűntől. Testvéreim, csak a megtisztult ember, az egyenes szíve, az egyenes lelkű ember tud igazán örömmel, boldogsággal az Isten szeretetével betelni. Te vagy a tűz a szívemben, hangzott az egyik énekben. Te vagy a tűz a szívemben. Most hadd kérdezzem meg, amikor készülök ezt a kis elmélkedést befejezni, hogy most van-e tűz a szívedben? Most van-e tűz a szívünkben? És ez több területre is, engedjétek meg testvéreim, hogy kiterjesszük. Van-e tűz még a szívedben a te hitvesed iránt? Lobog-e még annyira a szeretet lángja a szívedben iránta? Vagy valami már megoldotta? Van-e szeretet a szívedben a te családod iránt? Családtagjaid iránt. Van-e tűz a szívedben a testvér, lelki testvérek iránt? Az első keresztjének, amikor, ugye miután Isten szent lelke betöltötte őket, addig is szerették ők egymást, de amikor Isten szelleme betöltötte őket, alig várták, hogy egymás arcába nézhessenek, hogy csak lássák egymást. Üldözések voltak, tiltották a kapcsolatokat, nem gyülekezhettek. De ha valahol meglátta egyik a másikat, akkor szinte föllobbant a szeretetnek a tüze a szívükben. Ez a hét tényleg házasokat megvizsgálta, akik nem házasok, azokat is megvizsgálta. És hadd mondjam, hogy a házasságnak a sok más isteni ajándék és isteni gondolat és cél mellett van egy nagyon fontos célja Istennek a házassággal. Ezen keresztül ábrázolja az ő népének kapcsolatát ő vele. Az Ószövetségben már, az Új Szövetségben még inkább, az Efézusi levelet olvasva még inkább megértjük ezt. A házas életünk üzenet lehet a világ felé. A gyülekezet élete kiábrázolódik a házasságban, és a házasság beletorkol egy igazi élő gyülekezetbe, és üzenetként lehet a világnak, hogy Istennek is van egy igazi kapcsolata az emberrel, aki hozzájön, akit el tud jegyezni. És most nem akarom részletezni Pál apostol eljegyzési igéit. Most nem akarom, hogy mint pecsétet tette. Nem akarok most belemerülni ebbe a kérdésbe. De szimbólumként, jelképként megjelenik képe a házasság. A te házasságod, az én házasságom. Tudj-e tökéletesen továbbítani Istennek ezt az üzenetét? És azt az üzenetet, hogy Istennek van egy igazi szent családja, egy igazi családja, ahol gyermeke lehet minden hozzá megtérő ember, minden újjászületett ember. És úgy gondolom, hogy ennek a hétnek is az egyik üzenete lehetett az, hogyha ezt megváltott hívő szívvel néztük, hogy igen, vágyok egy olyan családba, ahol minden tökéletes. Ez az egy család, maga az Isten családja. És ha megtértünk, újjászülettünk, akkor ebbe be tudtunk jutni. Közben ráakadtam, illetve hát már rég ráakadtam, és ismerős a testvérek előtt is az Egymásra hangolva című könyv, az Öt szeretet nyelve című könyv, ez a Gary Chapman könyve, ha nem jól ejtettem, akkor elnézést, de megtalálható, aki ismeri, az biztos nagyon sok mindent megtalált benne, gyakorlati dolgokat. És ezt most felolvasom, mivel én se memorizáltam eléggé. Elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés. Érdemes belemenni ezeknek a kérdéseknek a taglalásába. Nagyon sok jegyesség, tanácsadó, jegyesség gondozó és házasság gondozó alkalmaz ezeket az elveket. Ez egy kicsit több, mint hitremény szeretet, de a hitremény szeretetet valaki megjegyzi, már azzal is boldogul. De ha azokat apró pénzzel akarja váltani, akkor ilyen könyveket még lehet olvasni, meg lehet beszélni akkor elismerő szavak. Mennyire tudom alkalmazni az elismerő szavakat a házastársam, de akár a más kapcsolataimban is, a lelki testvéreim között is. Tudom-e látni azt, ami több benne? Tudom-e látni azt, amit Isten belehelyezett? Tudom-e értékelni? Minőségi idő. Mennyi időnk van egymásra? Házasságban, gyülekezetben, baráti körben, misszió területen. Ajándékozás. Tudok-e akár egy kicsi ajándékot is, de azt olyan teljes szívből adni, ami a másiknak áldásul, jó eső érzés, szívességek. Ugye erről beszéltünk, a felolvasott ige erről beszél, hogy tudok-e szíveskedni, szíves lenni, szívességet gyakorolni a párkapcsolatban, a családi kapcsolatban, és aztán kiterjeszthetjük a gyülekezetre. Testi érintés. Az egyik pszichológus mondta szintén televízióban, hogy minden nap szükséges lenne, és most megint nem jegyeztem meg a számot, de mérhetetlen sok ölelésre lenne szükségünk. És állatokon is végeztek kísérletet, de hát az állat az állat. De mennyivel inkább az embernek, hogy megöleljem a hitvesemet, a gyermekemet, az unokámat. Mondjuk az unokákkal olyan nagy baj nincsen is, ugye, mert ha fizikailag meg van engedve, megadatik a lehetőség, akkor az érintéssel ott nincs baj, biztos. Az öleléssel nincs. Sőt, komoly harcokat, párbajokat le lehet, és aztán. De néha, amikor megszomorodom, amikor megsértenek, amikor nem úgy történik valami, meg tudom-e a társamat ölelni? Át tudom-e ölelni? És mennyit tudok imádkozni, ez sem maradjon ki. Mennyit tudok szívből őszintén imádkozni a másikért? Drága testvéreim, ennyi, vagy már még túl is mentünk jól az időn, ennyi fért bele, de tudom, hogy Istennek szent lelke tovább viszi a testvérekben a gondolatokat, a szeretet himnusszát is, és amikor azt mondjuk, hogy de megmarad, mi maradt meg eddig hívő életedben? Mi maradt meg? Azt mondja az Úr Jézus az efézusiaknak küldött levelében, amikor Pátmos szigetén János megírja a levelet. De van egy panaszom ellened. Az első szeretetet elhagytad. Tér vissza azért. Légy buzgóságos és tér meg. Kívánom ezt, testvéreim, hogyha felfedeztünk magunkba hiányosságot, akkor ne a csüggedés vegyen erőt, ne a keserűség vegyen erőt, hanem Istennek azt a reménykeltő üzenete legyen az, hogy még mindig visszavárlak, még mindig kész a karom ölelésre, és át akarlak ölelni. És ha ez nem jött össze a házasságodban, ha ez nem jött össze a párkapcsolatban, ha ez nem jött össze a baráti körben, ha ez nem jött össze a családban, ha ez nem jött össze a gyülekezetben, akkor ne a megsértődés, a megkeseredésnek a gyökere domináljon, hanem győzön az élő hit, mert a mi hitünk olyan, hogy legyőzi ezt a világot, képes legyőzni, hitáltal győzni fogunk, és hitáltal a szeretetnek az áradata beömölhet újra és újra a szívünkben, és előzi a keserűséget, és előzi a homályt, A legkisebb fény is azt mondják, hogy az árnyékot elűzi. Üzzön el az Úr jelenléte, Istennek szeretete, minden árnyékot, minden homályt az életünkből, és az ő vérében megtisztult, és az ő igéj által megtisztult és megegyenesedett szívvel, elmével mehessünk tovább. És ad az Úr áldást az ő népének, mert ez az ő akarata, és az az ő akarata, hogy elkészítsen, hogy az ő jövetelére mindannyian örömmel és újongva mehessünk elébe. Amen.